Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, Te látod az életünket, nincs előtted semmi takargatni valunk. Látod a gondolatainkat, szívünk bensejét, lelki állapotunkat, és látod, Urunk, hogy sokan vannak, akik megsebzett szívűek, akik megfáradtak, akik megterheltek, akiket a gyász terhe nyom, vagy akit a betegség terhe. Urunk, hisszük azt, hogy ezen a mai délelőttön is úgy tudsz mindannyiunkhoz szólni, hogy egészen személyesen lehetünk megszólítottak. Uram, add, hogy ne legyek akadálya, az én személyem ne legyen akadálya annak, hogy a Te ígéd célba érjen. És add, Uram, hogy mindaz, ami emberi, mindaz, ami belőlem fakad, az halványuljon el és múljon el, és minden, ami belőled jön, az erősödjék és növekedjen. Urunk, kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket igéddel, és add, Urunk, hogy ki tudjuk nyitni a szívünket előtted. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Hóseás próféta könyvének első fejezetében, az első verstől a következőképpen. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: menj, védj feleségül egy paráznanőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment és elvette Gómert, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr: nevezd el Jezréelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezréeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját a jezréeli völgyben. Gómer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr: nevezd őt így, nincs irgalom, mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Miután elválasztotta nincs irgalom nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút szült. Az Úr pedig ezt mondta neki: nevezd őt így, nem népem, mert nem vagytok az én népem, én sem vagyok a tiétek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai naptól kezdve szeretnék egy sorozatot elindítani, nem saját felhatalmazásból, hanem egy presbiteri ülés előzte meg természetesen ezt a döntést, és ott tárgyaltuk, és a presbitérium teljes felhatalmazást adott arra, hogy sorozatot indítsak a kis profétákról. Egy végtelenül izgalmas, korunkkal sok mindenben párhuzamba állítható korszakkal kell szembenéznünk, ahol két ország, északon Izrael, délen Júda erkölcsi, szellemi, gazdasági, politikai megújulása, felemelkedése miatt hívja el Isten ezeket a prófétákat, állítja szolgálatba, és olykor nagyon nehéz, nagyon viszontagságos körülmények között kell hirdetniük Isten ítéletét, a megtérés lehetőségét, a bűnbocsátó kegyelmét. És mielőtt egy rövid 12 kisprofétát érintő áttekintésre kerülne sor, majd egy konkrét kisprofétát, Hóseást vennénk szemügyre, szeretnék arról röviden szólni, hogy miért van szükség alkalomattán egyes sorozatra. Alapvetően az ige hirdetéseket két csoportra szokták osztani. Az egyik csoport az evangelizációs ige hirdetés, a másik csoport pedig a tanítói ige hirdetés. Természetesen nem jó kategorizálni, inkább úgy fogalmaznék, hogy lehetnek egy-egy ige hirdetés elmondásában hangsúlyok. Ez mindig függ az ige hirdetőjétől, mindig függ az ige hirdetési alapigétől, és függ az ige hallgatóságától. Nagyon összetett egy ige hirdetés, mert sok külső tényezőtől is függ, de leginkább attól, hogy Isten lelke milyen utat mutat az ige hirdetőjének, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Az evangelizációs ige hirdetések akkor kerülnek előtérbe, mikor a megtérés, az életrendezés, az újjászületés, a bűnbánat kerül előtérbe, és ebben Isten világos tanítást ad. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóság még előtte van ezeknek a folyamatoknak, eseményeknek. A tanítói igehirdetés, amikor a hallgatóságnak inkább arra van szüksége, hogy elmélyüljön Isten igéjében, és egy-egy Biblia tanulmányozásban egészen mélyre evezzen a Szentírás megismerésében, az ige tanulmányozásában. Pál apostol ezért mondja és választja ketté a hallgatóságot. Hadd idézzem itt Pál apostolnak a első Korintusokhoz írott levelének 3. fejezetét. Azt írja Pál apostol: én tehát, testvéreim, nem szólhatok hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Vannak tehát ezige alapján Pál apostol megkülönbözteti azokat, akik tejjel táplálkoznak, azoktól, akik már kemény eledelen élnek. Akik tejjel táplálkoznak, számukra könnyen fogyasztható lelki táplálékot kell adni, még a gyomruk nem fogadja be a kemény eledelt, az ige mélyreható táplálását. Ahogy múltkor említettem, és már hivatkoztam arra, hogy a sorozatban majd erre is ki fogok térni, múltkor említettem már, hogy hát a pici gyermekünket azt anyatejjel kell táplálni, aztán ahogy szépen növekszik, akkor lehet már különböző ilyen pépes dolgokat adni, és hát éppen múlt héten volt, hogy a 8 hónapos, most már 9 hónapos gyermekemnek a kezébe szalonnát adtam. Nem árt, hogy tudja, hogy mi a finom eledel, a finom táplálék. De érdekes egyébként, és erre figyelmesek lettünk a feleségemmel, hogy vannak az bébi ételek, amelyek 8 hónapos kortól vannak, és azokban már ilyen darabkák vannak, és nagyon érdekes, Huncut Johanna lányunk, tudnilik, amikor beadjuk a szájába, akkor elkezd turkálni a szájüregébe, és a kis darabkákat kiveszi. Ezt a félreteszi, és a pépes dolgok jönnek még, de hát eljön az a pillanat, eljön az az idő, amikor már szirált, kemény ételt kell neki adni. És tudjátok, ez lelkileg is így van. Pál apostol tudja azt, hogy a korintusi gyülekezetet tejjel kell táplálni, akik frissen hitre jutottak, megtértek, azok, akik éppen, hogy elindultak az Úr útján, őket még tejjel kell táplálni, de aztán eljön majd a lelki szempontból is a nagykorúság, amikor kemény eledelt kell nekik adni. Akik tejjel táplálkoznak, tehát számukra könnyen fogyasztható lelki táplálékot kell adni. Akik kemény eledelt kapnak, ők már a Szentírás mélyebb összefüggéseit kell, hogy lássák, és a Biblia tanulmányozását kell, hogy kívánják. Mindig tekintettel kell lenni arra, hogy ki hol van, hogy ki hol tart lelkileg, ki milyen lelki szakaszban van a hitbeli fejlődésében. Mert nem vagyunk egyformák. Mi is, akik itt vagyunk, teljesen különbözőek vagyunk. Nem csak alkatilag, nem csak személyiség szempontjából, hanem hitbeli szempontból is, hit megélése szempontjából is. És ezért arra is van lehetősége és szabadsága egy igehirdetőnek, látva a gyülekezetet, a hallgatóságot, a hallgatóságnak az összetételét, hogy egy-egy igehirdetésben megjelenjen akár mind a kettő, az evangelizációs és a tanítói műfaj, hogy a tejjel táplálkozók és a kemény eledelt evők is táplálékhoz jussanak. Ebben a gyülekezetben már tudom, hogy sokan elindultak az Úr útján. Akiknek az életük egy pillanatában volt egy döntés, hitre jutottak, átadták az életüket az Úr Jézusnak, volt komoly bűnbánatuk, összetörettetésük, és új életet nyertek Krisztusban. Sokak mögött már az az életforduló esemény bekövetkezett, és a Szentírás megismerésében mélyre szeretnének ásni. Ahogy egyébként Jézus mondja a tanítványainak, hogy evezz a mélyre. Szeretnék mélyebben megérteni a Szentírást. Az ő hitbeli fejlődésüket is figyelembe kell venni, és a gyülekezet minden tagját kell táplálni, tekintettel arra, hogy kinek milyen elederre, lelki táplálékra van szüksége. Azonban mind a kettőben stílustól, műfajtól függetlenül Jézus Krisztus megváltása, bűnbocsánata, engesztelő áldozata, az emberért vállalt kereszthalála valamilyen formában elő kell, hogy jöjjön, emlékeztetve mindannyiunkat arra a csodálatos kegyelemre, váltságra, hogy a Golgotai kereszten mi történt. Ezt hívjuk egyébként krisztocentrikus igehirdetésnek, függetlenül attól, hogy ó vagy új szövetségi textus az igehirdetési alapige. A legfontosabb, hogy a gyülekezet minden egyes tagja hitbeli szempontból fejlődjön, növekedjen, ahogy itt láthatjuk az ábrán is, az ige és a Krisztus ismerete gazdagodjon. Ezért bátorít bennünket, akár Péter, ahogy olvashatjuk a Szentírásban, inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Vagy Pál apostol azt mondja, hogy teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Mind a kettő igében tulajdonképpen a növekedésről beszél, akár Péter, akár Pál, azt mondja, hogy növekedjetek a kegyelemben, és Krisztus Urunk ismeretében, mondja Péter, és Pál apostol is azt mondja, hogy teremjetek gyümölcsöt. És ahogy láthatjuk itt az ábrán, bár lehet, hogy annyira nem látszódik, de amikor elindul valaki az Úr útján, akkor elkezd szépen lassan növekedni. Aztán egyre nagyobb lesz, egyre terebélyesebb, bokrosodni fog, egyre látványosabb lesz. És a hitbeli fejlődés egy fontos szakasza az, ahogy láthatjuk itt a negyedik fánál, hogy vannak gyümölcsei. Hogy a hitbeli növekedésnek vannak gyümölcsei. Láthatóvá válik, a gyümölcs az nem önmagáért terem, nem a fáért, hogy a fát tegye boldoggá, hanem a gyümölcs azért van, hogy másoknak szerezzen örömöt. Tegnap egy konferencián vehettünk részt férfi testvérekkel, és egyöntetően megállapítottuk azt, kínáltak bennünket ebédnél almával, olyan finom, olyan zamatos volt az alma, olyan lédús volt, öröm volt beleharapni. Az alma nem magáért terem, mint gyümölcs, hanem másokért. A hitbeli fejlődésnek egy fontos szakasza az, hogy másokért, és ezért termek gyümölcsöt az életemmel. Mert a legfontosabb, hogy Krisztus ismeretében gazdagodjunk, és életünk lelki gyümölcstermő legyen. Ezt kell, hogy szolgálja minden igehirdetés, és bízom abban, hogy mindannyiunk épülésére is lesz ez a Biblia tanulmányozási időszak, hogy a tanítás, ha kemény eledel is lesz, hitbeli növekedésünk legyen. Az a kérdés, hogy mi milyen fázisban vagyunk. Az ábrán látottak alapján hol tartunk? A fejlődésünk mely szakaszában? Lehet, hogy vannak, akiknek az ige csak hullik a szívébe, mint mag. Lehet, hogy még nem csírázott, csak odahullott. Lehet, hogy vannak, akiknek a szívébe már elkezdett csírázni. Elhalt az a mag, és növekedést adott. Aztán vannak, akik már, ahogy beszéltem az előbb arról, hitre jutottak, elindultak az Úr útján. Lehet, hogy nagyon picike még, de kell, hogy növekedjen. És aztán a lelki tápláléktól el kell jutni a kemény eledelig. Mi melyik fázisban vagyunk? Nekünk mire van igényünk? És ez egy nagyon fontos kérdés, drága testvérek. Mire van igényünk? Mert a gyümölcsfát, most értsük, maradjunk a képnél, a gyümölcsfát nem lehet egyszerűen csak tejjel táplálni. Egy gyermeknek is, itt van az én drága kisfiam, 9 éves, kevés, hogyha anyatejjel tápláljuk, az már neki nem elég. Szilárd táplálékra van szükség, hogy még jobban fejlődjön, még inkább növekedjen, még inkább erősödjön, hogy az izomzatai, a csontozata, a szerkezete még erősebb legyen. Akik elindultak az Úr útján, kell, hogy legyen kemény eledel. Ha nincs rá igénye, ott baj van, és ott megreked a hitbeli fejlődésben, megreked. És ezért mondja Pál apostol is egyébként, hogy hát még mindig tejjel táplálok benneteket, pedig hát már rég tanítani kellene, majd idézem mindjárt a zsidókhoz írott levelet is. Pál apostol is ezzel küzd a korintusi gyülekezetben. Tehát ezt kell, hogy szolgálja. A zsidókhoz írott levél 5. fejezetében ezt olvashatjuk, mert most arra már tanítóknak kellene lennetek, mondja az író, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Ez az ige rámutat arra, hogy meg lehet rekedni a hitbeli fejlődésben. Meg lehet rekedni. Ennyit gondoltam bevezetésként, elöljáróként, és talán megértjük azt, hogy az előttünk álló időszakban igyekszem inkább a tanítói műfajra helyezni a hangsúlyt, hogy fejlődjünk hitben, hogy ne rekedjünk meg a csecsemő, lelki csecsemő állapotban. A következőkben áttérünk a kis profétákra. Először egy általános áttekintést hallhatunk, majd elkezdjük Hóseásnál. Elnézést kérek azoktól, akiknek nem szívük csücske a történelem, de ahhoz, hogy megértsük Hóseást, vagy bármilyen próféta működését, elengedhetetlen a történelmi kontextus, vallási, lelki, politikai helyzetet ne lássuk, ne vizsgáljuk meg. A mélyebb megértéshez erre is van szükség, de ígérem, hogy igyekszem nagyon nagy vonalakban és részletekben nem elveszve feltárni egy-egy történelmi helyzetet. Az Ószövetség, és vannak, úgy látom, vannak itt konfirmandusaim, az Ószövetség 37 könyvből áll, megkülönböztetjük ezt a 37 könyvet úgy, mint történelmi könyv, mint irodalmi könyv, mint prófétai könyv. Aztán a prófétai könyveket pedig két nagy csoportra osztjuk, vannak a kis próféták, és vannak a nagy próféták. Ugye, konfirmandusaim, drágáim, emlékeztek erre? Nagyszerű, jól van. 12 kis próféta volt, 12 könyv található, és 4 nagy próféta volt, 5 nagy prófétai könyvet olvashatunk a prófétai irodalomból. A kis próféták tehát 12-en voltak, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, és különböző korokban állította szolgálatba az Úr őket, és különböző feladatokkal bízta meg. A kis próféták működését alapvetően 3 nagy korszakra oszthatjuk. Az első korszak, az Asszír Birodalom korszaka, az Krisztus előtt 884-től 612-ig tartott, amikor is az Asszír Birodalom hanyatlásnak indult, összeomlott, és következett a babiloni korszak, vagy babiloni birodalom. Ez 612-től 539-ig állt fenn, ez viszonylag rövidebb korszak, amikor is ugye Círus király, perzsa király hatalmas hódító hadjárattal összeroppantotta a babiloni birodalmat, és hatalmas területre tett szert, ahogy láthatjuk itt is egyébként a térképen, és ez 539-től Krisztus előtt 330-ig tartott, 330 után, ugye talán emlékszünk, Nagy Sándor volt a nagy hódító, aki hatalmas területet hódított meg, és utána pedig a Krisztus előtt első század közepén pedig Nagy Sándor birodalma összeomlott, és utána jött a római birodalom, egészen ugye 476-ig, Krisztus után 476-ig, amikor a római birodalom is összeomlott. E 3 korszakban munkálkodtak a próféták, mind a kis, mind pedig a nagy próféták. És ez azért is fontos, mert ebben a 400 évben, amikor a kis próféták működtek, különböző birodalmak, különböző királyai, uralkodói hatással voltak Izrael és Júda életére, királyaira, a vallási, politikai, erkölcsi, gazdasági és háborús helyzetre. Az alábbi képen, ahogy itt láthatjuk, és talán el tudjuk olvasni a szövegeket is, a kis próféták különböző időszakokban történő munkálkodását láthatjuk. Joel próféta volt időben a legkorábbi, ő Krisztus előtt a 9. század első felében munkálkodott, egészen pontosan kb. 825-re tehető az ő munkálkodásának az ideje, és az asszír időszakban, ahogy láthatjuk, Joel, Jónás, Ámosz, Hóseás, Mikjás és Náhum kispróféta munkálkodott. Aztán jött a babiloni birodalom, és a babiloni birodalom idején Abdiás, Habakuk és Zofóniás volt azok, akik tevékenykedtek, és a méd-perzsa birodalom idején pedig Haggeus, Zakariás és Malakiás próféták szolgáltak. A legutolsó, Krisztus előtt 450 tájékán munkálkodó Malakiásról már hallhattunk, talán van emlékünk, tudnilik a királyok sorozatunkban az utolsó alkalmon éppen Malakiás próféta munkásságáról, tevékenységéről is hallhattunk, és akkor azután a próféta után következett be a csend korszaka. a csend időszaka, amikor Isten hátrébb lép, amikor Isten nem szól, és csend van. Tekintetünket ezután, a történelmi áttekintés után helyezzük most Hóseásra. Rendkívül nehéz történelmi helyzetben hívta el az Úr, és nagyon fájdalmas terheket kellett hordozni ennek a prófétának. A történelmi helyzet az az igazság, hogy mindent elárul. Mindent elárul. Ha valaki szeretné alaposabban tanulmányozni ezt az időszakot, van rá lehetősége, olvassa el a Királyok második könyvének 13-tól a 17-ig terjedő szakaszát. Ott egészen részletesen leírják, hogy milyen történelmi viszontagságok voltak, és az északi országrész Izrael hogyan viselkedett, milyen volt a kapcsolata Istennel. Csak egy apró részlet, ami mindent elárul, hadd idézzek ebből a részből. Ezért az Úr így intette Izraelt és Júdát összes profétája és látnoka által. Térjetek meg gonosz utaitokról, és őrizzétek meg parancsolataimat és rendelkezéseimet a teljes törvény szerint, amelyet őseiteknek adtam, és amelyet hozzátok küldtem szolgáim a proféták által. De ők nem hallgattak rájuk, hanem úgy megkéményítették nyakukat, amilyen nyakasak voltak őseik is, akik nem hittek Istenükbe az Úrban. Megvetették rendelkezéseit és szövetségét, amelyet őseikkel kötött, és intelmeit, amelyekkel intette őket. Mivel a hiába valóságot követték, maguk is hiába valók lettek, és követték a körülöttük levő népeket, pedig megparancsolta az Úr, hogy ne tegyenek úgy, mint azok. Elhagyták Istenüknek, az Úrnak minden parancsolatát, és öntött bálványt csináltak maguknak, két borjút. Asera szobrot is készítettek, és leborultak az ég minden serege előtt, és szolgálták a Baalt. Elégették áldozatul fiaikat és leányaikat, varázslást tűztek, kuruzsoltak. Arra ragadtatták magukat, hogy azt tegyék, amit rossznak lát az Úr. Így bosszantották őt. Igen, megharagudott ezért az Úr Izraelre, és eltávolította őket színe elől. Ezért az Úr megvetette Izrael minden ivadékát, sanyargatta és fosztogató kezébe adta, végül pedig elvetette őket színe elől. Végül is az Úr eltávolította színe elől Izraelt, ahogyan megmondotta szolgái a proféták által. Ezért került fogságba Izrael a maga földjéről, Asszíriába, mindmáig. Azt gondolom, hogy ez a néhány igevers szemlélteti azt, hogy milyen lelki állapotban volt az ország. De szedjük is össze, hogy milyen történelmi helyzet alakult ki. Nem hittek Istenükben. Megvetették rendelkezéseit. Hiába valóságokat követtek. Követték a körülöttük levő népeket. Elhagyták Istenüket. Bálványokat csináltak maguknak. Leborultak az ég minden serege előtt, szolgálták Baalt, elégették áldozatul fiaikat, leányaikat, varázslást tűztek, kuruzsoltak, bosszantották az Urat. Amit lehetett tulajdonképpen, hogyha a bűn kategóriáit nézzük, amit lehetett, mindent elkövettek. Ezzel is bosszantva az Urat. Csupa olyat, amivel szándékosan ingerelték Izrael Istenét. És mennyi párhuzam van az akkori társadalom és a mai társadalmunk között? Mennyi párhuzam? Ma is nem ezt látjuk, drága testvérek. Ma is nem ezt a diagnózist állítanánk föl, mint hogyha ma helyzetünkről írná ezt az Úr. Mintha ma helyzetünkről nem hisznek az Úrban. Nem veszik komolyan az intelmeit, a rendelkezéseit. Elhagyták az Istenüket az emberek, és bálványokat csináltak maguknak, különböző bálványok előtt hajbókolnak az emberek. Leborulnak mindenki előtt térdet hajtanak, csak pont nem az Úr előtt. Szolgálnak különböző bálványokat, baálokat. És lehet, hogy talán furcsa, elégették áldozatul fiaikat, leányaikat. Lehet, hogy azt mondják, tessék, hogy ma ezt nem csinálják. De De hányan áldozzák fel, égetik el a gyermekeiket a paráznaság oltárán, a hűtlenség oltárán, a karrier oltárán is lehetne sorolni. Nem ez a diagnózis ma is. Nem ezt látjuk. Ezek a felsorolt dolgok mind ott métejezik társadalmunk egész életét, jelen vannak, rendszer szinten csinálják már, ezzel is azt gondolva, hogy legalizálni lehet a bűnt, és büntetlenül csinálhatják azt, amit tesznek. Ma is nem ezt látjuk. Mint amit talán emlékeznek a testvérek, amikor elindítottuk a királyok sorozatát, Bírák könyve ezzel fejeződik be az utolsó fejezetben. Emberek azt tették, amit jónak látnak. Nem törődtek Istenükkel. Ha nem ezt látjuk, azt teszik, amit akarnak. Mindehhez joguk van, és ennek a jognak a megformálására tulajdonképpen igényt is tart a mai embere. És ezeknek a megtűrt bűnöknek, folyamatos engedetlenségeknek nagyon súlyos következményei lettek. Isten megengedte, hogy a bűn kiszolgáltatottságában fogságba kerüljenek, és idegen ország bálványimádó nemzet uralkodjék rajtuk, Asszíria. Az egyik legsúlyosabb ítélet következett be, Isten megvetette, Isten elvetette, magára hagyta az ő népét. És ennek a bűnlistának lett a következménye, hogy Isten magára hagyta a tőle eltávolodott, őt megvető népét. Isten kilépett az életükből. Drága testvérek, 20. 21. században nem ilyen érzésünk van, hogy Isten hátrébb lépett. Hogy Istent kihagyjuk az életünkből, és ennek az lesz a súlyos következménye, hogy Isten hátrébb lép. Hogy az emberek azt csinálnak, amit akarnak. Hogy az egyház azt csinál, amit akar. Tegnap kaptam a hírt. A Szonon is lehet olvasni. A svéd evangélikus egyház egy szintet lépett. Aki azt mondja, hogy már elege van ebből, nem probléma, legyen elege. Csak lássuk a tendenciát, lássuk a tendenciát, drága testvérek, hogy ami volt 2700 évvel ezelőtt, ma ugyanezt a tendenciát látjuk. A svéd evangélikus egyház hozott egy rendeletet, eddig még volt szabadsága, lehetősége arra, annak az evangélikus lelkipásztornak Svédországban, hogyha ő nem értett egyet azzal, hogy az azonos neműeket összeadja, akkor erre volt szabadsága, és nemet mondhatott. Ez volt egészen ez idáig. Szabályrendeletet hozott a svéd evangélikus egyház. Az a lelkipásztor, aki megtagadja az azonos neműek esketését, azonnali hatállyal felfüggesztik és kiteszik az egyházból. Azok a teológus hallgatók, akik a svéd evangélikus hittudományi egyetemen teológián tanulnak, és azt mondják, hogy ők nem fognak azonos neműeket esketni, azokat nem szentelik fel. Itt tartunk, drága testvérek. A nagy szabadságban azok, akik az igét komolyan veszik, nem lehet szabadságuk nemet mondani. Ez mi? Ezt nevezik diktatúrának. Mert én az igére hivatkozva, arra, hogy az Isten igéje nekem mit tanít, velem mit értett meg, és mit tartalmaz az Isten igéje, az már őket nem érdekli. Miért? Mert nem az a fontos, amit az Isten mond, hanem az a fontos, amit a világ diktál. És föláldozzák a kapcsolatukat, a házasságokat, és lehetne sorolni a bűn oltárán. Lehet, hogy valakinek elege van ebből, De a tendenciákat újra és újra el kell mondani, újra és újra figyelmeztetni kell, és ilyen radikális döntés még nem volt az például az evangélikus egyháznak. Ilyen még nem volt. És ez már rendszer szinten megy. Ez rendszer szintű. Rendszer szinten megy. És Isten ebben a helyzetben, amiben akkor volt Hóseás, és ma Európa, a világ, azt látjuk, hogy Isten hátrébb lép. Hátrébb lép. És rettenetes dolog, és a történelemben már nem egyszer fordult elő, hogy Isten magára hagyta az emberiséget, mert annyira megvetették őt, annyira eltávolodtak tőle, annyira bosszantották őt, annyira nem vettek tudomást ő róla. És van az a pillanat, amikor ez bekövetkezik. Van az a pillanat. És ez következett be Krisztus előtt 722-ben is, amikor az asszírok elhurcolják a zsidók egy részét, és a bűnnek egy nagyon súlyos következménye zajlik le a szemük előtt, szétesik az ország, és Isten kivonul az ország életéből. Szétesik az ország, és az ország életéből kivonul Isten. Drága testvérek, higgyétek el, Isten kivonulhat egy egyház életéből. Kivonulhat. Ha egy ország életéből kivonul, akkor egy egyház életéből is kivonulhat. És azt mondja, hogy én nem tudok közösséget vállalni veletek. A Biblia nem beszél arról, hogy az evangélikus egyház megtartatik, vagy a református, vagy a katolikus. Ilyenről nem beszél a Biblia. Arról beszél, hogy az ő népe megtartatik. Erről beszél a Biblia. És igen, van olyan pillanat, amikor Isten kivonul egy ország életéből. De remény, a remény abban ragyog fel, hogy küld Isten prófétákat, hogy a megtérés, az életváltozás lehetőségét megadja, mert Isten olykor ad még egy utolsó utáni esélyt a bűnbánatra. És ez az utolsó utáni esély volt, amikor a próféták által üzent Isten, ekkor hívja el és állítja szolgálatba Hóseást, és Hóseásnak nem csupán a szavai, hanem az élet körülményei is Isten ítéletét hordozzák, az élet körülményei is. Mit tudunk Hóseásról? Ezt olvassuk az első versben. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királynak az idejében, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében. Ebből megtudhatjuk, hogy apja, Hóseásnak apja Beéri volt, munkásságának ideje Júda királysága, ugye Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiás királyoknak idején, és Izrael királysága, azaz második Jeroboám királynak az idején munkálkodott ő. Krisztus előtt 755 és 710 között. A történelmi bevezető után egy történetet tár elénk az Úr. Hóseás egy parázna asszony személyében. Ennek a történetnek prófétai üzenete van. Isten ezen cselekmény által kívánja a nép tudtára adni az ítéletét és az utolsó utáni bűnbánat esélyét. A bevezető rész Hóseás, a próféta és Gómer egy parázna asszony házasságáról szól. Azt mondja neki az Úr, idézem a második verset. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr, menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától. Azt nem tudjuk egészen pontosan a történetből, hogy már a házasság előtt, vagy csak a házasság után feküdt le más férfiakkal, de azt tudjuk, hogy lett három közös gyermekük, majd kezdődtek a problémák. Isten azt kéri Hóseástól, és figyeljük meg, drága testvérek, hogy hogyan üzen Isten ezen a prófétán keresztül, ezen az élethelyzeten, körülményen keresztül. Azt kéri Hóseástól, hogy Gómer hűtlensége ellenére is ajándékozza meg őt hűségével és szeretetével. Majd Isten kijelenti, hogy tönkrement és helyreállított házasság, a gyermekek mind-mind Isten és Izrael kapcsolatának prófétai szimbólumai. Tudnilik, a három gyermek születése után ezekkel a nevekkel ruházták föl, engedve Isten parancsának. Az első gyermek neve lett, ugye ez egy leánygyermek volt Jezreel, már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhu házát a jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. A második gyermek neve, aki fiú lett, az, hogy nincs irgalom. Mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. És a harmadik gyermek neve, aki szintén fiúgyermek lett, azt a nevet kapta, nem népem. Mert nem vagyotok az én népem, én sem vagyok a tiétek. Jezreel fiúgyermek születése utal, lehet, hogy rosszul mondtam, Jezreel fiúgyermek, bocsánatot kérek, lehet, hogy lányt mondtam, elnézést, fiú, lány, fiú, így jönnek. Jezreel fiúgyermek születése utal a második király könyvének 10. fejezetében az első 14 versre, amelyben arról olvashatunk, hogy Jezreel városában 112 férfit, királyfiakat és Ahaziának testvéreit mészároltatta le Jéhu, és Isten ezt a gonosz tettet körülbelül 100 évvel később megbüntette. 70 királyfiat és 42 Ahaziának 42 testvérét fejeztette le Jéhu. És Isten ezt büntette meg. A nincs irgalom leánygyermek volt, akinek születése azt az üzenetet vetítette előre, hogy milyen súlyos következménye lesz annak, ha Isten megvonja tőlük kegyelmét. A harmadik nem népem gyermekük születése azt fejezte ki, hogy milyen következményekkel jár Izrael bűne Istennel való kapcsolatára. A nincs irgalom és a nem népem nevek Isten ítéletére utalnak. Isten haragja és ítélete domborodik ki az első fejezetben, és úgy tűnik, hogy Isten végleg elvetette az ő népét. Végleg elvetette. És ne csodálkozzunk, drága testvérek, ne csodálkozzunk, mert a bűnnek nagyon súlyos következményei vannak. A házasság, ahogy itt láthatjuk Hóseás és Gómer életében, a házasság az egész Bibliában Isten népe iránti szeretetének az érzékletes ábrázolására szolgál. A házasságban a férj és a feleség között megélt intimitás, hűség, szeretet az arra hivatott, hogy Isten népe iránti mély szeretetét szemléltesse. Ezért aztán a házasságtörés ugyanilyen erővel ábrázolja az Istennel szembeni engedetlenséget. A hűtlenség, a megcsalás és az elutasítás, amely egy-egy házasságtörő és kicsapongással teli életben mutatkozik meg, pontosan tükrözi a bűnnek az undorító természetét. Hóseásnak tehát az volt a feladata, hogy egész életével és szolgálatával meghökkentse Izraelt, és kimozdítsa őket a lelki házasság törésből, még mielőtt túl késő lenne. Izrael bűne nyilvánosságra került, amikor Hóseástól felesége hűtlenkedéseiről beszél. És hallottak. Izrael újra és újra hűtlennek bizonyult az Istennel való szövetségi kapcsolatban. Isten azonban, mint féltő házastárs, mint féltékeny házastárs, kizárólagos szeretetet vár az ő népétől, kizárólagos szeretetet. És Isten Hóseáson keresztül, ezen a kapcsolaton keresztül az ő csökönyös, önfejű, parázna, hűtlen feleségért folytatott lankadatlan küzdelme révén megmutatta Izrael az ő népe iránti hűséges szeretetét. Amikor Isten azt mondja Hóseásnak, hogy te szeresd annak ellenére, hogy hűtlen és parázna a te feleséged, akkor ezzel tulajdonképpen arra mutat rá Izrael Istene, hogy én is szeretem a hűtlen és parázna, lelki paráznaságokat elkövető népemet. A nem népem, a nincs irgalom azt fejezi ki, hogy Isten a bűnt, a hűtlenséget mélyen megveti, elítéli, és aki hűtlen Istenhez, azon nem könyörül, de ebben a könyvben az evangélium ragyog fel. Erről hallhatunk majd a következő alkalmon, hogy az utolsó utáni pillanatban is a megtérést kínálja fel. Tudnilik, a második fejezetben arról olvashatunk, hadd idézem itt ezt a néhány verset: azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Isten ezen a prófétai könyvön keresztül beszél arról, hogy Jézus Krisztusban kíván a szívére beszélni az embernek. Drága testvérek, ma is a szívedre akar beszélni az Úr. A szívedre akar beszélni. Benne kívánja, mármint Jézus Krisztusban kívánja eljegyezni magának az embert, és benne lett teljessé az irgalom. Ő akkora áldozatot hozott, hogy a legvégsőgig elment, hogy visszaszerezze önfejű mennyasszonyát. Ha te ilyen hűtlen, önfejű mennyasszony vagy, vagy mennyasszonya vagy az Úrnak, tudd, hogy érted, magára hagyta Jézust. Tudjátok, ebben a világ történelemben Isten egyetlen egy valakit hagyott teljesen magára. Egyetlen egy valakit. Jézus Krisztus, amikor ott függött a fán, a keresztfán, utolsó szavai ezek voltak: éli, éli, láma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Mert az Atya őt elhagyta. Érted? Megértem. Miért? Azért, hogy az ő szeretete megmutatkozzon irántad és irántam. És érted, magára hagyta Jézust, hogy irántad érzett szeretetét így fejezze ki. És ez alatt a szeretet alatt összetörhetsz, de meg is keményedhetsz. És megkeményítheted úgy a szívedet, ahogy Izrael népe is megkeményítette az ő szívét, nyakát, ahogy olvassuk az igében. Az irántad érzett szeretetében Isten inkább az ő fiát hagyta magára, ott a keresztfán, mint hogy téged ott hagyjon a bűn sarában. Az utolsó utáni esélyt kínálja fel. Jézus nem elfogadása azt vonja maga után, hogy nem népem, nincs irgalom. Ne ezt kelljen hajlanod, hanem engedd, hogy eljegyezzen téged Krisztusban, ahogy szeretete megnyilvánult Hóseás tettében is, hogy a hűtlen menasszonyt szerelemmel szerette és visszafogadta. Gyere te is ő hozzá, hogy az a hűtlen szív begyógyuljon. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük Hóseás történetét, hogy megismerhettük a történelmi kontextust, és oly sok mindenben ma is párhuzamot lehet vonni azzal a történelmi élethelyzettel, körülménnyel. És ma is azt látjuk, Urunk, hogy elhagytak emberek. És ma is azt láthatjuk, Urunk, hogy nem a Te utadon járnak. És éppen a történelem beszél arról, hogy amikor az emberiség így kihagy Téged az életéből, akkor Te hátrébb lépsz. És láthattuk ezt a történelemben, a 20. század történelmében, és látjuk ezt ma a 21. században. Európában, az öreg kontinensen, minthogyha hátrébb léptél volna. És bele kiállt a nincs irgalom és nem népem, hogy kiléptél az ország életéből, és minthogyha kilépnél az egyház életéből is. De Urunk, köszönjük, hogy fölragyoghat az a drága evangélium, hogy az utolsó utáni pillanatban még elküldted egyszülött fiadat, hogy mindazok, akik belekapaszkodnak és elfogadják, megtapasztalják, hogy Te irgalmas Úr vagy, és megtapasztalják, hogy Te közösséget válasz velük. Urunk, kérünk, hogy cselekedjél mindannyiunk életében. Amen.